Kedves hallgatóim! Az EU választások közelednek, amikor ezt az előadást elküldöm a kedves hallgatók számára. De azt hiszem, bár még az eredményeket nem ismerjük, ettől függetlenül is tudjuk, hogy mindnyájunknak nagyon nagy érdeke fűződik egy jó összetételű EU parlament létrejöttéhez. Így az EU-val kapcsolatosan arról elmélkednék a mai napon, hogy milyen is az európai integráció önképe. Minek képzeli magát Brüsszel, és hogy minek akarták létrehozni az európai integrációt az alapító atyák. Sokat beszélnek arról, hogy tulajdonképpen egy Európai Egyesült Államokat kellene létrehozni. Ezt a képet vetíti maga elé Brüsszel, külpolitikában, belpolitikában egyaránt. Mi aztán igazán elég sokat tapasztaltuk a közelmúltban, hogy külpolitikai vonatkozásban az EU szeretné ránk erőltetni a saját külpolitikai elképzeléseit, és hát ez Magyarországnak már eddig is sok gondot okozott. A legakutabb kérdés ugyanis jelenleg az ukrán háború. Az EU többsége hivatalosan egyetért, legalábbis az országok többsége hivatalosan egyetért az ukránok támogatásával, mondván, hogy az orosz katonai agresszió áldozatai. Hogy aztán az egyes emberek milyen mértékben támogatják az országokon belül ezt a nézetet, azt nem lehet pontosan tudni, de mindenesetre a hivatalos álláspont ez. Azt azonban a gondolkodó magyar és nemzetközi értelmiség is látja, hogy ez a válság úgy kezdődött, hogy Oroszország visszaütött. Nyugati szakértők is sokan írják, hogy Oroszország korábban joggal igyekezett magától távol tartani a NATO-t, ilyen irányú kérései voltak, és ilyen irányú szerződések kötésére törekedett. De ezt a kérdést nem igazán akceptálja szemmel láthatóan a nyugat. Nem arról van szó, hogy amit én most mondok, egy orosz barát vélemény. Egyáltalán nem, csak egyszerűen a tárgyilagos tények lerögzítése. Hiszen az közismert, hogy az orosz kisebbségek jogait semmibe vették az ukránok, már pedig nem kevésről egy magyarországnyi országrész polgáráról van szó, annyi orosz él Ukrajnában. Szinte nevetséges, hogy a 8 millió orosz és a 200 ezer magyar kisebbség megalázása nem volt téma Brüsszelben. És mai napig sem az. Pedig ennél jóval kisebb országok esetében igencsak ügyelnek a szuverenitás figyelembevételére. Hiszen egész kicsi, relatíve kicsi, még hozzánk képest is kis országok is tagjai az Uniónak, a szlovének, lettek, észtek lakossága töredéke az Ukrajnában élő orosz nemzetiségnek, mint ahogy hát a Magyarország lakosságának is. Nyugaton nyilván vannak szeparatista törekvések, baszkok, ugye, katalánok, és ezeknek elejét szeretnék ezzel a hozzáállással venni. Az orosz kérdés úgy alakult tehát ki, hogy mivel negligálták az orosz fél kérését, egy fegyveres támadással válaszolt erre Oroszország. Ezt Ukrajna maga nem tudja kivédeni, tulajdonképpen csak nyugati segítséggel képes rá. Ennek megalapozása céljából az EU mindig a szuverenitás tiszteletbe tartására hivatkozik. De hát az, hogy más országokban is sor került arra, hogy a korábbi ország újra felbomlott, lásd a cseh és a szlovák állam szétválását az 1990-es fordulat után. Ez nem zavart senkit, az, hogy Jugoszlávia is szétesett különböző kisebb és nagyobb országokra. Az EU általában mindig egyetért a mini államocskák létével is, Liechtensteinnel, Luxemburggal váltával, de azzal, hogy egy ország résznyi terület népszavazás alapján kiválni akarjon, ezzel nem. Hát milyen kettős mérce ez. A nyugat azért mindig egyetértett önmagával. Az a része, amelyik az egymás közötti harcaikból összesen került ki, aztán önmagával egyetérte. A nagyhatalmak között is mindig voltak küzdelmek. Az antantot például annak idején a legkevésbé se zavarta, hogy osztrák-magyar monarchia szétdarabolásakor mekkora tömegek kerültek kisebbségi létbe. Ez volt a Trianon következménye. Nekik az egyetlen céljuk az volt, hogy a korábbi monarchia ne legyen a francia-angol nagyhatalmak versenytársa, de hogy velünk mi lett, mert hiszen milyen létbe kerültek a nem magyar állampolgárra váló magyar ajkú lakosok. Olyanba, ahol pofon vágták, jogilag, gazdaságilag ellehetetlenítették, aki anyanyelven beszélt. Ahol megtagadták kisebbségi jogaikat, gyalázták a nemzetiségükhöz ragaszkodó polgárokat. Ahol színmagyar, sokszor több magyar, de adott esetben csak többségi magyar területeket adtak át a környező országoknak, tönkretéve történelmi városainkat, vasúthálózatunkat, a térség gazdasági munka megosztását. Elnézést kérek a kedves hallgatóktól, de személyes érintettség alapján mondom el, hogy én Nagyváradon születtem, rokonaim Aradon élnek. Ezt egy olyan vasútvonal köti össze, mely mindegy 15-20 kilométerre a határtól köti össze a két várost, és messze nem kihasznált olyan mértékben, mint amilyen mértékben eredetileg volt a Nagy Magyarország területén. A sugaras irányú Budapest központú vasútvonalakat, ezek a keresztvasutak kapcsolták pókhálószerű keresztvonalakkal össze. Nos, ezek mind gyakorlatilag az országhatáron kívülre kerültek. Tehát azért mondom, hogy közlekedési szempontból is, a gazdasági munkamegosztás szempontjáról pedig nem is beszélve, rettentő sokat ártott ez a rendezésnek, ez a módja, de ez nyugatot nem zavarta. Sőt, tulajdonképpen nagyon jól tudjuk, és ezt nem kisebb közgazdász, mint Keynes fogalmazta meg, hogy a Trianon békéjével, a második, a Versailles békével a második világháborút alapozták meg. Hiszen a németeket éhhalára ítélték, már máskor is beszámoltam erről hallgatóimnak, hogy 1 millió német halt meg az első világháborút követően a nyomor miatt. Éhen haltak. Ez aztán természetesen kiprovokálta a szélsőséges erők hatalomra kerülését a fasiszta hatalom minden szörnyűségével. 1945 után azonban, amikor legyőzték a németeket, a párizsi béke mégis azt a geopolitikai helyzetet rögzítette számunkra, ami 45 előtt volt, vagyis Trianont újból megerősítették. De azt is szeretném mondani, hogy az egész Közép-Kelet-Európának azt a részét, amely régen a KGST volt, oda dobták a szövetséges Szovjetuniónak, akkor még az volt szövetséges. És így itt megindulhatott az a társadalmi gazdasági kísérletezés, amit a nagy Szovjetunió elkezdett, a szocialista tevegazdálkodással, ami szomorú diktatúrává fajult az országon belül. Külső hatalmak, tehát a nyugati hatalmak is hamarosan rádöbbentek, hogy volt szövetségesük ellenségé vált, és megkezdődött a fegyverkezési verseny. A mi régiónk fejlődését mindenekelőtt saját maga a tevegazdálkodás gyakorlata túlzott centralizációja nehezítette, de a nyugat is hozzájárult azzal, hogy a kokom listát létrehozták, és így a korszerű technikához nyugatról már a keleti ország nem juthattak hozzá. Ez is hozzájárult, hogy végzetesen lemaradtunk a gazdasági versenyben. 1990 után aztán úgy került vissza a demokratikus országok közé ez a régió és Magyarország is, hogy a világpiaci versenyben a sánták versenyeztek az olimpikonokkal. Sokszor használtam ezt a példabeszédet. A csatlakozáskor ugyanis egyáltalán voltak figyelembe az EU-ban arra, hogy a térség lemaradásáért netán némi felelősség a nyugatot is terheli. Így a mai napig minden ország, minden vonatkozásban a volt KGST országok közül, a 27-ek között, vagy beszéltünk 30-akról is, mert ugye a 3 északi országot is még beleszámoljuk, az utolsó helyen vagyunk. Tehát ez a régió az EU országok utolsói között van mi pedig éppen a legutolsóban. Hát ez eléggé megdöbbentő számunkra. Erről múlt előadásban sok szomorú említést tettem. Nyugat soha az életben nem tekintette ezt a régiót úgy, mint aminek valamivel tartozik, mert megmentette a pusztító támadásoktól. Egy kicsit képletesen szólva saját testével tartóztatta fel a keleti népek közönét, mongolt, tatárt, törököt, így biztosítva Nyugat-Európa békés fejlődését, ami egyébként a saját gyarmatainak a fejedelem átszivattyúzásán alapult. 1990-ben aztán viszont minket is gyarmatosította, hiszen a korábbi gyarmatbirodalom a gyarmatok felszabadulásával megszűnt. Még most is vannak nyilvánvalóan külföldi befektetéseik, de azért az a fajta erős gyarmati gazdasági lehetőség, ami korábban volt, az most már ilyen formában nem áll a rendelkezésükre, annál inkább a pénzügyi eszközökkel történő, befektetésekkel történő, megismétlem a szót, gyarmatosítás. Nálunk is beépítettek sok jövedelem szivattyút a térségbe, egyrészt a hiteleikkel, amikkel bennünket megsegítettek, de hát miért segítettek meg, ez egy külön téma, erről is a múlt alkalommal sokat beszéltem, azért, amért ők eladósítottak, hogy így mondjam, bennünket, és ennek következtében az állam adósságot rendkívül nehezen tudjuk kifizetni. Mind a mai napig jelentős adósságunk van, magán és államadósság külföld felé, és ez a jövedelmünknek nagyon nagy részét szipkázza el. Nem csak a miénket, a többi országnál is, de én most elsősorban Magyarországra gondolok. Ráadásul, amikor az EU országok csatlakoztak az Unióhoz, 3 évre rá ugye jött az a szabályozás, hogy a szabad munkaerő áramlást is be kell vezetni, és ettől a pillanattól kezdve fokozott intenzitással szipkázták el a szabad munkaerő mozgással élő embereket, pontosan a legképzettebbeket az országból. Így alakult ki az az egészségügyi helyzet is, amiről ugye már említést tettem a elmúlt alkalommal. Napjainkban meg a sokszínű nemzeti kultúrákat és a keresztény kultúra gyökereit szünteti meg a globalizált világképen alapuló integrációs gazdaság és politika. Keverék népesség jön létre a migráció következtében, amit ugye erőltetnek, és amitől való tartózkodásunkat súlyos pénzbüntetéssel sújtja az Európai Unió. Azt mondják, hogy szükségük van a munkaerőre, és csak a globális nemzetközi versenyképességet tekintik fontosnak, mindazokat az értékeket semmibe véve, amit egy ország szerves fejlődése produkált eddig. És jó lenne, ha ezután is tudná produkálni. Emellett az unió vezetése oly mértékben háborúpárti politikát folytat, hogy az aggasztó egyes országokban, mint Németországban, női kötelező sorkatonaság bevezetésén gondolkodnak, Ukrajna végső támogatását meg mindegyik segíti, és mindegyik ország jóvá hagyja. Lehet mondani, hogy voltak az 1990-es évek utáni csatlakozásnak komoly előnyei, de az, hogy az öröklött hátrányokat nem vették egyáltalán figyelembe, az úgy gondolom mindenképpen súlyos hiba. Ezért fontos lenne a kelet-európai országoknak az összetartozásuk erősítése. Hát ma ez egy kicsit megosztja például lengyel-magyar vonatkozásban az ukrán háború. Rá kell döbbennie azonban a V4-eknek is, hogy mindig a nyugat politikája az volt, hogy a nemzetiségeket egymásnak ugrassza. És most is az országok közötti feszültségek nem szolgálják a népeink érdekét. A nyugatiak érdeke, hogy egymásra acsarogjunk, mert így meg tudják akadályozni az azonos helyzetben lévő országok összefogását, jobb érdek érvényesítését esetleg, akár az EU-n belül. Ezen a helyzeten csak az országhatárokon átívelő gazdasági kapcsolatok, amit lehetővé tesz ugye az unió, a szisztematikus kulturális párbeszéd, amit viszont minden országnak magának kell szorgalmaznia, tudna segíteni. Ezen a feladaton munkálkodni első rendű kötelezettsége lenne minden kelet-európai országnak, nekünk is. Kulcskérdés valóban, hogy hogyan viszonyulunk az orosz problémához. Feltételezzük-e, hogy Oroszország fenyegeti a NATO országokat? Hát ez meglehetősen irreális, USA katonai potenciája olyan hatalmas. Itt arra gondolni, hogy atomfegyverrel fenyegetni, mint amit ugye annak idején a Szovjetunió tett, az azóta már világossá vált a szembeálló felek atompotenciája miatt, hogy öngyilkos akció lenne, ahogy mondani szokták, az atomháborúban a kezdőfél hal meg másodiknak. Tehát ott az, mindnyájunk pusztulását hozná. De egyéb hagyományos fegyverzetben, meg az USA fölénye egyértelmű, erről is volt már egy olyan elemzés, amelyben a kedves hallgatóknak számszerűen beszámoltam, ha jól emlékszem, a Foreign Affairs felmérései alapján. Nos, hát akkor hogyan ítéljük meg? Egy célszerű lenne, hogy Ukrajna NATO tagállam legyen, és a legkorszerűbb haditechnikával felfegyverezve közvetlenül Moszkvát tudja sakba tartani? Hát ezt az oroszok érthető módon minden eszközzel szeretnék megakadályozni. De ha Ukrajna NATO tag lesz, ezt a fenyegetést erővel megakadályozni gyakorlatilag tényleg lehetetlen lenne. Azt olvastam a napokban a sajtóban, hogy Joe Biden is úgy nyilatkozott, hogy szerinte is célszerűtlen lenne a NATO-ba Ukrajnát bevonni. De hát azért azt is nézzük meg, ha már Joe Biden-t említettem, hogy kinek volt az érdeke az orosz-német kapcsolatok megromlása, pontosabban. Mit jelentett volna a nagyhatalmi politikában egy orosz-német tengely további fejlődése? Először is, az USA-t nyilvánvalóan ez erősen aggasztotta volna, mert akkor ez a régió valóban világpolitikai centrumként működhetett volna, hogy ez milyen vezetés alá kerülhetett volna, vagy befolyás alá kerülhetett volna. Erről lehet elgondolkodni, hogy egy Brüsszel-Moszkva centrum milyen világgazdasági súlyt és politikai harmóniát tudott volna kialakítani, akkor, miközben még Európa a NATO-nak a tagja. Ugye ez egy nyilvánvalóan, láthatóan nagyon álomszerű elképzelés lenne, de ez reális lett volna. Tehát, hogyha az orosz nyersanyag és energiabázisra, meg azért az ott lévő tudásbázisra is támaszkodva hozzákapcsolnánk a német motort és hát az egyéb komoly eredményeket elérő európai országok gazdaságát, akkor az egy komoly centrum, egy kis társadalmi centrum lehetett volna. Így, hogy szétesett, hogy így mondjam, ez a kapcsolat, erre már nem lehet számítani, de erre még mindjárt visszatérek. Csak azon gondolkoztam el, hogy tulajdonképpen az USA mennyire volt az iránt aggodalmas, hogy tényleg megtámadnák-e esetleg az európai országot. De érdekli-e Amerikát a régiónak a sorsa, amiben mi is vagyunk? Mindesetre 56-ban már Eisenhower azt mondta, hogy mi nem tartozunk az amerikai érdekszférába. Hát aztán így jártunk 56-ban. Milyen hatással lenne számunkra, hogyha mondjuk mégis valami módon egy háborús feszültség kialakulna itt nekünk, az Ukrajna szomszédságában, mit jelentene? Hát, hogy elsőszerendő hadszintérré válnánk egy fegyveres konfliktusban, ez csak nem bizonyos. Nem tudnánk kimaradni belőle ebben az esetben. Ezért számunkra csak a béke a megoldás. Nos, hogy egy percig még visszatérjek, hogy Európa szerepére a világpolitikában. Látható, hogy az USA-Kína viszony most a tengely. Ezen múlik minden. Európa komoly katonai erő nélkül semmiképpen nem lehetne önálló centrum. Ezt felfejleszteni sok pénzbe és időbe kerülne, bár most ugye vannak bizonyos szerény erőfeszítések erre Európában. Így úgy tűnik, hogy Európa Amerika csatlósaként, Oroszország pedig Kína csatlósaként jöhet, szövetségeseként mondjuk így, tud csak szerepelni, de önálló erőközpontként egyik sem. Azért nem csak a külpolitikában vannak az EU-ban gondok, a belpolitikával kapcsolatosan is sok meghányni vetni valónk lehetne. Mert az Európai Egyesült Államok, amiről álmodoznak, az nagyon-nagyon távol van az Amerikai Egyesült Államoktól, mert itt sok évszázada, évezrede él különböző nyelvű és politikai berendezkedésű népesség. Itt ezer éves nemzeti államok léteznek, amiket nem lehet úgy egy csettintéssel összeolvasztani, hogy ezentúl Európa tudatuk legyen. Hiába tűzzük ki mindenüvé a szép kék lobogóját az uniónak. Ez belátható történelmi idő alatt alig ha sikerülhet. Láttuk, hogy Nagy-Britannia esetében mennyi időn keresztül küzdenek önállóságéket írek, skótok, versziek. USA-ba a bevándorlók eredeti országokkal gyakran szembeálltak. Mondjuk például üldözték őket vallási nézeteik szerint hazájukba. Tehát ők az új földrészt új hazájuknak tekintették. Itt tulajdonképpen a polgárháború volt az első komoly belső konfliktus. Ezt a gazdálkodás különbsége a rabszolgatartás kérdése robbantotta ki, emlékszünk rá, a déli konföderációs államok, akik ki akartak válni az Unióból, emiatt kerültek összetűzésbe az északiakkal, de ők mind a ketten amerikainak vallották magukat. Végül is az északi fegyverek, a gazdasági fölény, az erő győzött a polgárháborúba, amit ugyan Lincoln nagyon szépen igyekezett lezárni. A Gettysburgi beszédét mai napig mindenki idézi, hogy olyan köztársaságot akarnak, amely az emberekért, az emberek által, az emberekből áll. És értük dolgozik, ugyebár. Ez egy szép dolog lett volna, de hát azért ez is hozzátartozik az amerikai történelemhez, hogy Lincolnt is megölték. Na, visszatérve, milyen volt az Európai Unió kezdete, az úgynevezett Európai Gazdasági Közösség, míg előbb az Európai Szén és Acél Közösség létrejötte? Egyértelműen olyan konfederációs alapú volt, ami bizonyos, ami a konfederációnak a jellemzője, hogy bizonyos dolgokban engedi csak meg a közös döntést. Igaz ugyan, hogy a monetáris, illetve a szén és acél közösség idején már, ami Jean Monnet elképzelése szerint az úgynevezett Schuman terv alapján jött létre, és aztán ebből nőtt ki az Európai Gazdasági Közösség a római szerződéssel. Azért ez már egy olyan integrációs csoportosulás volt, amely képviselt föderalista törekvéseket, legalábbis Jean Monnet személyében. Ő a politikai, gazdasági és pénzügyi egység szószólója volt. Nem véletlenül róla neveztek el az akadémiai életben Jean Monnet chair professzorságot, és nem Robert Schumannról, a határozottan elzászi identitású franciáról is érdekes. Volt, aki egyébként, ugye, mi tudjuk, olyan keresztény szellemiségű volt, hogy szentélyavatási, boldogávatási eljárását indították el. Kimondottan a piaci szabályozás terén teremtettek olyan kölcsönös függést és egységes szabályokat, amelyek a térség gazdasági fejlődését és békét garantálták a benne élő emberek számára. Volt ugyan szó kezdetben közös hadseregről is, ez is Jean Monnet-nak volt egyébként a terve, de az nem valósult meg. Éppen a saját francia országvezetők ellenzése miatt, akik bizony tartottak a német katonai potenciáltól. Átalakítható-e ez a konföderatív alapon létrejött Európai Unió föderatív állammá? Az integráció mélyítése ugye ilyen irányt szeretne szolgálni. Lehet-e föderatív államforma jelentős szövetségi költségvetés nélkül? Láttuk, hogy az USA-ban milyen hatalmas a szövetségi föderális költségvetés. Ennek meg mekkora a hati kiadásokra fordított része tízszer akkora, illetve tíz másik országnak megfelelő nagysága, amennyit összesen, tehát tíz legközelebbi ország fordít hati kiadásra. Hogyan akarja ezt csak közelíteni is a brüsszeli vezetés, hogy legyen egy kicsit nagyobb költségvetése? Talán esetleg a közös hitelfelvétel törlesztése révén, amit az ukrajnai támogatás céljából szeretnének felvenni? Mindesetre a jogi szabályozás kiterjesztésére törekszik a brüsszeli bizottság arra, hogy mint integrációs kormány szerepelhessen. Mint megállapítottuk azonban, a kibővített unióban a keleti tagállamok sajátos helyzetére nem nagyon vannak figyelemmel, és ez a kettős mérce tapasztalható a gyakorlati intézkedésekben. Alig ha lehet tehát egységes Európáról beszélni, amikor a magországokban olykor kétsebességes Európát emlegetnek, amelyben a politikai normák elvárása azonban egységes. A bizottság által diktáltaknak felel meg? No, itt is egy olyan kettősséggel találjuk szemben magunkat, amin el kell gondolkodni majd minden európai parlamenti képviselőnek is, és minden ország vezetőjének. Összefoglalva tehát a következőt mondhatjuk el. Európa konfederáció egyelőre, ahol a gazdasági, állami, gazdasági döntések nagy részét az állami költségvetések hozzák meg, és a szociális társadalmi béke ezen nyugszik minden egyes országban. A központi brüsszeli költségvetésben az országok GDP-nek csak kicsiny százaléka összpontosul a közösségi költségvetés címén egyelőre. De lehet elgondolkodni ennek a bővítéséről, észszerű bővítéséről, annál is inkább, mert a keleti országok felzárkóztatása messze nem azzal az intenzitással valósult meg, mint a korábbi bővüléseké, de még ott is jelentősek a különbségek. Tehát a magországok, az eredeti induló országok, a későbbi bővítések, ugye főleg a déli bővítések, majd a észak- és kelet-európai irányú bővítések más-más helyzetű országokat hoztak be, és ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy Magyarországon csak Dunántúl számít, és Szabolcs-Hajdú-Bihar nem. Az másodrangú. Azt gondolom, hogy egy országnak és egy integrációs közösségnek is sokkal nagyobb kohézióra kell törekedni. Ehhez a kelet-európai országoknak célszerű a hagyományos összeugrasztás politikája helyett keresni az együttműködés minden erővel, mert ez a közös érdekük, csak így tudják saját érdekeiket az integráción belül kifejezésre juttatni. Nem beszélve arról, hogy még ezekben az országokban mindig erősebbek a keresztény gyökerek, mint a nyugati felében az integrációnak, és ezért nekünk, a Mária Rádió polgárainak imádkoznunk kell azért, hogy ez a fajta érdekérvényesítés, összefogás eredményes legyen utódaink érdekében. Köszönöm a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.